Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, ez a Meditáció és Jóga Podcast következő, immáron 10. adása, már a 10. adásnál járunk.
Úristen!
Én Németi Gitti vagyok, szerkesztő riporter, és itt vannak velem állandó beszélgetőtársaim, Nagy Melinda. Meli nemzetközi jóga és meditáció oktató és asztrológus. Szia, Meli!
Szia, Gitti, sziasztok!
És itt van velünk Nagy Zoli. Zoli a technikai szerkesztőnk, rendezőnk, leginkább ő felel a technikai dolgokért a podcast hátterével kapcsolatosan.
Szia, Gitti, sziasztok!
És itt van velünk Frici is. Hol? A háttérben.
Ja, szia, Frici!
Frici is állandó beszélgető társunk általában.
Csak itt szokott feküdni lent a földön, de most feljött. Nem tudom, hogy látszik-e a kamerán, de szerintem igen.
A legutóbbi 9. adásunkban Indiát jártuk körbe, meséltetek az élményeitekről. Beszélgettünk az ashram életről, Swami Védáról, a csendgyakorlatról, nagyon sok téma szóba került, és szeretném, hogyha innen folytatnánk. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy néz ki egy napotok például. Milyen programok vannak az ashramban Indiában?
Programokra milyen látnivalók vannak, arra gondolsz, vagy pedig, hogy az ashramban mi a napi menetrend?
Mert a programokat én szervezem, azt én tudok válaszolni, a napi rendben pedig Meli.
Te vagy a programszervező?
Képzeld, ez lettem.
Meséltek akkor a programokról.
Mielőtt Zoli elmondja a programokat, amiket ő szokott szervezni. Szóval az nagyon-nagyon fontos tudni, hogy ez egy spirituális utazás, ami nem egyenlő a városnézéssel. Ezt mindig el szoktam mondani, mert az emberek ilyen nagyon-nagyon lelkesen tudnak csatlakozni, hú, oké, elmegyünk Indiába, és persze presszionál a környezet is, hogy mit láttál Indiába, akkor milyen látnivalókat fogsz megnézni. És hogy az egésznek az a lényege, hogy tehát a legfontosabb, hogy ez egy belső utazás, egy spirituális utazás, ahol Rishikeshbe megyünk, egy olyan környezetbe, ahol a Himalája ott tornyosul fölötted, és minden arra hív, hogy lelassuljanak a gondolataid, és letedd a rohanást, és befelé fordulj, és találkozz önmagaddal. Az egésznek a lényege, hogy elkezd megfigyelni magadat, a működésedet, hogy megismerd magad, de ez elengedhetetlen, hogy elkezd megfigyelni a gondolataidat, elkezd megfigyelni, hogy mit, miért csinálsz, milyen gondolatok vannak benned, miért gondolkozol úgy bizonyos dolgokról. Tehát elkezded figyelni magad. De ezt nem lehet úgy, hogy közben rohangálok, meg városnézek, meg piacozok. Amikor megérkezünk, akkor persze van egy piacozás, mindenki körülnéz, tehát ez természetes folyamat, hogy legyen meg, aminek meg kell lennie, mindenki szeretne körülnézni, mindenki szeretné felvenni egy kicsit a nyüzsgést.
Sőt, bocsánat, Swami Véda egyébként azt mondta, hogy amikor megérkezel az ashramba, hozzá vendégségbe, akkor ne kezdj még bele komolyabb gyakorlatokba az első 2-3 nap, hanem irány a piac. És próbáld meg felvenni a
ritmust. Igen,
mert úgyis az jár a fejedbe, hogy láttad útközben, hogy érkeztünk a repülőtérről, átmegyünk a városon, láttad a riksákat, a mozgalmas piacot, ki akarsz menni, és ezt nagyon jól tudja. Úgyhogy ilyen komolyabb gyakorlásokat azt javasolja, hogy ne is kezdjünk el az első 3 napban, menjünk és vegyük fel a ritmust.
Most, amit meséltél, nagyon sokáig békeérzés fogott el, viszont most elfogott egyfajta ilyen félelem, hogy hú, ez azért egy picit ijesztő önmagadba lenni 3 hétig. Van olyan, hogy valaki 4 nap után azt mondja, hogy gyerekek, ez nekem sok.
Abszolút értem, hogy mire gondolsz, Kitty, de ez, tehát, hogy ez a mostani tudatállapotodban félelmetes, mert most éppen nem, tehát hogy éppen bele vagy vonódva az itteni életedbe, a kötöttségedbe.
Betörtek a félelmek, gondolom, és nem érzed azt, ami kint van.
Igen.
Mert akkor így nem lesz értelme ennek a kérdésnek.
Igen, szóval ez igazából úgy szokott lenni, hogyha érzed így a hívást, vagy így megérint benned valamit, ez a lendület ezt kivíz, akkor mész oda, akkor jutsz oda, hogyha vezetnek, hogyha eljött az ideje, hogy elmenj oda. És amikor ott kint vagy, akkor ez elkezd így kioldódni, és elkezd átalakulni. Tehát ez nem egy ilyen kívülről jövő kényszer, hogy na akkor Kitty, most megérkeztél, tök jó, hogy vásároltál a piacon, holnaptól bezárjuk az ashram ajtaját.
Órarend van 8-tól?
Nem órarend, holnaptól gondolkozz magadon. Tehát, nem így van, hanem ez, ahogy szép lassan elkezd hatni rád, az egész atmoszféra, a hegyek olyan, ez az, amit mondtam, hogy lelassulsz, a drámák így, a megoldatlan problémák, amik baromi fontosak, azok elkezdik prioritásukat veszíteni. Jellemzően, amikor kimegyünk oda, akkor megbeszéljük otthon a családdal, hogy akkor hogy leszünk pótolhatóak, mi, akik pótolhatatlanok vagyunk, ugye, mi lesz a gyerekkel, hogy a férj boldogul a gyerekkel, meg mi van, ha nem találja a fűszereket a férj, és nem tud főzni kaját a gyereknek. megoldják, senki nem halt még éhen, mire haza ért a kirándulásról az anyuka. Amikor megérkezünk, az első napokon, az első hetekben mindenki rohangál föl a recepcióhoz, mert ott van a wifi, mindenki rohangál föl, hogy telefonáljon haza. SMS-ek mennek, telefonok, hogy minden rendben van, édesem, és a kaja meg volt, evett a gyerek, igen, aludt a gyerek, tehát, hogy minden rendben van. És akkor utána a második, harmadik, negyedik héten ez kezd így, kezd ritkulni a telefonálás, mert mindenki így elkezdi felvenni a ritmus, találkozik magával, egyre békésebb leszel, és egyre jobban leteszed az aggodalmakat, meg a félelmeket. Érdekes.
De azért el szoktunk menni ilyen csillagtúrába az asramból egy-egy helyre, de főleg olyan helyekre inkább, ami egy kicsit a befelé fordulás segítik. Tehát nem ez a Delhi, Taj Mahal, Mysore háromszögbe gondolkozunk, hanem amit meg a tengerpart, amit a legtöbben megnézek, hogy, hanem tényleg itt a Himalája lábánál vagyunk, Rishikesben, és itt a környéken, ami így érdekes, és ami a befelé fordulást ösztönzi. Például egyik ilyen kedvencem a napfelkelte megtekintés a Himalájan hegységen belül már elég mélyen.
Kunjapuri Sakti templomba szoktatok felmenni.
Igen, a Himalájában a Kunjapuri.
Kunjapuri
templom.
Nyelvedem,
igen, igen. Egyébként igen. Mert már voltunk vagy 10-szer, de mindig egy nagy élmény. Mondjuk, aki ilyen lépcsőfóbiában szenved, az ne jöjjön, mert 300-400 lépcsőn kell felmenni. De mindenki meg tudja csinálni, tehát szép lassan megyünk föl. De mire felérünk, az arcok így teljesen kisimulnak. Egy ilyen megérkezés, ahogy a nap fel kell, ez is egy nagyon nagy élmény. Ez az egyik, aztán Dévprajágba szoktunk menni, ahol a Ganges ered. Ez két folyónak az eredete, két folyónak a találkozási pontja. Körülbelül úgy lehet elképzelni, mint a Yin és Yang. Az egyik egy ilyen nagyon lassan, szélesen, hömpölygő, lassú folyású, ilyen femininebb típus.
Ez a
egész
yin,
egész más a színe is, tehát ez a Yin. És van egy ilyen baromi ilyen gyönyörű kék színű, szinte ilyen türkisz kék, és így kis vékony folyószerűség, ami zubog lefelé, de körülbelül ilyen 40-50 km/h sebességgel, és az egész itt Dévprajágba találkozik, és onnantól ered a Ganges. És ez is egy nagyon-nagyon érdekes megtapasztalás, ahogy az energiacsatornák, akár hogyha valaki foglalkozik jogával, ez a Sushumnában egyesülnek az Ida és a Pingala.
Siva Sakti,
igen. Tehát arra emlékeztet, vagy aki a keleti metafizikában jártas, ez a Yin és Yang, vagy ha nem is jártas valaki, akkor tudja mindenki, hogy mi az Yin és Yang. Ez igazából engem erre emlékeztet.
Aztán ott van még a Mridyuncsa mantrának a kinyilatkoztatásának a helye, a Vajsista barlang, és ebben a barlangban élt a hagyomány szerint a védikus szentírások egyik legnagyobb bölcse, Vajsista, és neki jött le először a Mahamridyuncsaja mantra, ami egyfajta gyógyító mantra. Ez a kinyilatkoztatásának a helye. Nagyon erős energiák vannak, a falak lüktetik ezt a mantrát, és ez olyan érdekes, hogy ha bemész a barlangba, egy picike mécses világi, Mridyuncsaja mantra, és akkor vannak ilyen kis párnák, hogy le lehet ülni, hogyha valaki így meglátogatja, és amikor bemész, és leülsz. Tehát itt is az van, hogy elcsendesednek a gondolataid, és semmi más nem lüktet a fejedbe, csak ez a mantra. És nem azért, mert csak erre akarsz gondolni, vagy nem azért, mert erőből felidézed, hanem egyszerűen a falak lüktetik. Nagyon érdekes. Aztán egyszer elmentünk a kínai-indiai határ mellett van Swami Chandrának az asramja. Swami Chandráról annyit kell tudni, hogy Swami Veda barátjának tartották, úgyhogy ők nem nagyon találkoztak. Egyszerűen ilyen mind a kettő nagyon magas szintre eljutott bölcs, és egy szellemi síkon mondjuk így tartották a kapcsolatot, de úgy, hogy amikor valaki Swami Chandránál töltött pár hetet gyakorlással az asramjában, és ment vissza Swami Védához, Swami Véda asramjába, akkor Swami Chandra egy üvegbort küldött Swami Védának. Ez a tanítvány, aki a küldönt szerepét töltötte be, amikor ment vissza az asramba, akkor úgy volt vele, hogy hát bort azt nem adja oda Swami Védának, mert Swami Véda nem iszik bort, nem iszik alkoholt. Ez illetlenség lenne, ha ő bort adna Swami Védának. És akkor így gondolkozott, hogy mit csinálja, meg nem tudom, valami kis apróságot is küldött Swami Chandra Swami Védának, és akkor úgy vett fel, hogy ő a bort nem meri odaadni, az ilyen, az olyan snasz bort egy gurunak, tehát ugye mi van? Bort. És az apróságokat odaadta, és a bort pedig csak letette a recepcióra, de azt nem mondta, hogy azt is Swami Védának küldik. És Swami Véda számon kérte, hogy küldött még nekem valamit Szvámi Csandra. És lejött neki, hogy a bor nem lett átadva úgy, ami a legfontosabb, hogy Szvámi Csandra egy olyan szerzetes, aki 30 éves csendfogadalmat tett, és 30 évig nem szólalt meg.
Atya úristen.
Tehát nem az volt, hogy Szvámi Csandra áttelefonált, hogy te, védám, küldtem neked egy kis bort, majd kérd el. Tehát nem ez volt. Szvámi Védának lejött, hogy neki még, tehát valami ajándék még van, ami nem lett átadva.
Ehhez kell egy ember, aki küld, és kell egy ember, aki fogadni tudja ezt az infót.
Igen,
azon a síkon.
Azon a síkon, igen, amiben ők az a dimenzió.
Jobban voltak, és barátok volt.
Képzeld, még Szvámi Csandrán ennyit mondok, hogy 30 évig nem szólalt meg, 30 évig Maunában volt, tehát amikor kint voltunk, körülbelül fél évvel azelőtt törte meg a csendet, és azt mondta, hogy azért, mert már tudja, hogy nem sok van neki hátra, amit fizikai testben tölt, és van egy pár dolog, amit el kell mondania. És körülbelül fél évvel, vagy egy évvel azelőtt, hogy meglátogattuk volna, akkor kezdett el beszélni, tanításokat tartani, tehát fogadott csoportokat az asramjában. Délután egy-egy órára tartott egy ilyen fogadó órát idézőjelben, és le lehetett írni neki a kérdéseket előre, és egy tanítványa felolvasta neki. Egy ilyen öreg bácsi, ilyen hosszú fehér szakáll, úgy képzeld el, mint a Gyűrűk urában a fehér varázsló, az, hogy...
Gandalf.
Engem totál arra emlékeztet, ilyen hosszú fehér szakálla volt, és ilyen átható tekintete. Ha voltak így kérdéseid, akkor leírtad, és feltették neki. És olyan egyszerűen megválaszolt olyan kérdéseket.
Mondasz példát?
Például az egyik kérdés, a csoportunkban valaki megkérdezte, hogy most van olyan, hogy gonosz? Létezik a gonosz? És akkor erre egy nagyon érdekes választ adott, hogy ez attól függ, hogy időben mikor nézzük. Mert hogyha minden folyamatosan fejlődik, és minden folyamatosan változik, ami a teremtett világban létezik, az folyamatosan változik, és minden a megvilágosodás felé tart, minden a fejlődés irányába tart, akkor ha azt nézzük, hogy van-e ördög, vagy van-e gonosz, akkor az a kérdés, mikor? Mert hogy az evolúció az mindenre vonatkozik, minden változik. Ahogy én személy szerint is elindulok a saját életemben, és fejlődöm, ugyanúgy ez mindenre érvényes, ahogy én változok, ahogy én tisztulok, ahogy én egyre többet tapasztalok, és ez hat rám, ahogy megtapasztalom, hogy milyen a rossz, milyen a jó, mi az, amit nem szeretek, mi az, ami nekem fáj, azt másnak sem okozom, ez ugyanúgy változik minden. Tehát ha az a kérdés, hogy van-e rossz, akkor visszakérdez, hogy mikor.
Én még ott vagyok leakadva, hogy 30 évig csendben lenni.
Képzeld, azt írta az önéletrajzában, hogy őt az inspirálta erre, hogy hallott egy bölcsről, aki ott élt közel, ahol ő is lakott, csak egy barlangban lakott, és az emberek jártak hozzá, megáldotta az embereket, köré ültek az emberek. Tehát amiről beszélünk, hogy ezt a békét sugározta, de hogy ő fiatalon nem nagyon értette, hogy ez mitől bölcs, hogyha nem is... beszél, nem is szól senkihez. És Szvámi Csandrára annyit kell tudni, hogy ő egy nagyon-nagyon sikeres sportoló volt, egy olimpikon.
És ha jól emlékszem, akkor ilyen joghallgató volt, vagy jogász is a végzettsége.
Tehát abszolút világi.
Abszolút világi.
Abszolút világi, amire nekem megmaradt, hogy olimpikon és nagyon komolyan sportolt. És nagyon-nagyon érdekelte, hogy miért, tehát ki lehet ez a bölcs, hogy miért tartják ekkora tanítónak. Elment hozzá. Bement a barlangba, egy órát töltött vele, és egy órát meditált vele, és úgy jött ki a barlangból, hogy többet nem akar megszólalni.
Egyébként, amikor kint vagyunk az asramban, akkor a csoportból, aki szeretne, kipróbálhatja ezt a csend gyakorlatot teljesen vezetett körülmények között, tehát nem 30 évre, de 3 napra, általában 3 napot szoktunk csinálni. És a legtöbb visszajelzés, a legtöbb tapasztalat az, hogy van, aki utána a negyedik napon se akar megszólalni, még egy napot ráhúz teljesen magától. Megoldottak a dolgai, nincs több kérdése.
Kapsz egy silence táblát, és akkor innentől kezdve figyelembe veszik, hogy te akkor vállaltál egy ilyen missziót, 3-4 nap, x nap, és akkor onnantól kezdve segítenek? Hogy segítenek?
Ez nagyon, nagyon jó egyébként, mert teljesen ilyen ellenőrzött körülmények között vagy, és nem néznek hülyének, mert ugye egy asramon belül vagy, és mindenki tudja, hogyha például te mondjuk egy lehajtott fejjel elsétálsz valaki mellett, és nem köszönsz neki, mert éppen megy a belső dialógusod, akkor nem fognak bunkónak nézni. Tehát tudják, hogy mondjuk kimond a silence tábla, mint az ízeki megszerelme. Egyébként van silence tábla, kérhetsz. De mivel elég sokan gyakorolják a csendet, a maudát, maunának hívják, nem lesz senki hülyének, teljesen elfogadott dolog.
Borzasztóan érdekes.
Igen, az előbb azt akartam csak mondani, hogy különböző szintjei vannak a maunának. Az első szintje, amikor elkezded, az a szavak csendje. Tehát, hogyha eszedbe jut valami, akkor leírod a szobatársadnak. És akkor eleinte megfigyelhető a csoporton, hogy amikor elkezdik a maunát, akkor ez egy nagy kaland mindenkinek, hogy fú, tök jó, 3 napig nem beszélünk, vagy 1 napig nem beszélünk. Jó, megbeszéljük, hogy kezdődik a mauna, és akkor lehet látni, hogy leveleznek. Tehát, hogy nem beszélnek, de ugyanúgy folyik a kommunikáció. Mm. De már ez is egy szint. És akkor mennek a poénok, tudod, ilyen összenevetünk, és leírjuk a legfontosabb
dolgot. Mutogatások, ugyanazt eljátszik, igen, pantomim.
De hogy ugyanúgy megy a kommunikáció. És akkor a második napra, ez az első nap általában így telik. Olyan is előfordult, amikor először csináltam a csendgyakorlatot, hogy reggel felébredtünk a barátnőmmel, és elfelejtettük. Jó nagyot köszöntünk egymásnak, és akkor bocsi! És akkor a második nap, vagy a harmadik nap, ezek az interakciók kezdenek így elcsendesedni, és azt látod, hogy az emberek naplóznak. Tehát, hogy jönnek fel a dolgok, és végre elindul az a folyamat, amiért az egészet csináljuk, hogy elkezdjük figyelni a saját magunkat, hogy mi zajlik bennünk, és elkezdjük megfigyelni, hogy mi történik. Akkor jön a naplózás, egyébként ajánlott is, egy spirituális naplót vezetni. És akkor a harmadik, negyedik nap már a napló is félre van téve, és azt látod, hogy az emberek ülnek a kis kottidzsek előtt, a kis házak előtt, és ilyen tök nagy nyugalom van az arcukon. Nem naplóznak, már nem akarnak egymással beszélgetni, ott ülnek egymás mellett, ugyanúgy lehetne levelezni is, vagy akár hozzá is lehet szólni, mert senki nem szól rád, hogyha megszólalt. De hogy csak ilyen elégedetten ülnek, és tudod, így az asramból látod a hegyek, látod a Himaláját, és velem is sokszor előfordult, hogy kint ültem a teraszon, és akkor így néztem, ahogy felkel a nap, ahogy ott vannak a, nem tudom, így a kis kolibrik, a virágokra rászállnak, és szibogatják a nektárt, és azt látod, hogy olyan szép az egész, hogy béke van, olyan teljesség van. És akkor ebbe a teljességbe belegondolsz, hogy úristen, mi vár otthon ez a káosz. Most ott ülsz, és süt a nap, és béke van, és nem fáj semmid, és egyben van minden, most boldog vagy. És ha az otthoni életedre gondolsz, amit alig akartál otthagyni, ahonnan úgy indultál el, hogy úristen, és akkor 3 napig nem beszélek, de abban mi a jó? Olyan távolinak tűnik, hogy úristen, és otthon csak rohanok, és Facebookozok, amikor, érted, itt ülsz Indiába, és észreveszed, hogy ott az égbolt fölötted. Észreveszed a hegyeket, a virágokat, a kolibriket, a szépséget, ami ingyen van. Nem azon jár az eszed, hogy akkor kell új iPhone, vagy nem kell, meg elfogyott a hajlak, meg milyen szemránckrémet vegyél. Ezek olyan messzire kerülnek, hogy ott ülsz, és teljesség van.
És innentől kezdve már csak az a feladat, hogy megtartsd itt ugyanezt a békét. Lehet de mindenki azért megy Indiába, hogy ezt megtapasztalja, igen. Nem valahol?
Úgy képzeld el, hogy nem egy ilyen, az van, hogy akkor egyik nap vacsor, akkor Szván Védom azt mondja, vagy az asramba éppen az vezető, hogy akkor holnaptól csend, és akkor mindenki maradjon csendben, és ne jöjjön ki a kotticsból, a kisházból, akit meglátunk, azt elverjük. Szóval nem ilyen van.
Retorzió.
Hanem ez egy teljesen vezetett körülmények között megy, folyamatosan elfoglaltságok vannak napközben, tehát az asramnak a napi programjában részt veszel, illetve direkt ehhez igazított programok vannak, tehát reggel jogaóra, napközben előadások ezzel kapcsolatban, délutáni tea, étkezés, és van egy ilyen, magadra szinte alig van idő, tehát ilyen 2-től mondjuk egy 5-ig a délutáni jogaóráig, egy ilyen 3 órát van időd naplózni. Amúgy folyamatosan programok vannak. Elmondjuk a napi programot?
Jó,
mondjatok el egy órarendet.
Vagy egy napot?
Egy napot.
Mert szerintem úgy lehet a legjobban elképzelni. Szerintem olyan 5:30-kor indul reggel egy ilyen kolompolás, ami a reggeli imákhoz szólít.
De ez nem kötelező részben.
És ami nagyon fontos, hogy talán te mesélted, Meri, hogy első alkalom, amikor 10 éve kín voltatok a barátnőddel Erikával, akkor ti minden programot végigcsináltatok az első 10 napba, ami reggel 5.30-kor kezdődik, és
este 9.30-kor
van vége az esti imákkal, és ők fullba lenyomták az egész programot.
Nem mondta senki, hogy ez nem azt jelenti, hogy mindenen ott kell lenni, és mi azt hittük, hogy jó, hát akkor vannak a program, igen, mindenen ott vagyunk első naptól.
Szvámi Véda és a vezető tanárok azt vallják, hogy annyi információt, és annyit vigyél haza, amennyit akarsz.
Amit
elbírsz.
Ők megtartják a programokat, de ha nincs senki, akkor is. Megtartanak egy előadást délután, megtartanak egy reggeli, meg egy délutáni jogorát, akkor is, ha csak mondjuk 10 vagy 20 vannak rajta, vagy 10.
Vagy 3.
Vagy 3. Nem érdekes, ők megtartják. Amennyit elbírsz, és ha éppen nem a piacon vagy, akkor gyere be, és hallgass meg az előadásokat. Szóval nagyon-nagyon kis barátságos hangulatot kell.
Úgy vannak vele, hogy elég kötelezettséged van a mindennapi életedben. Nem azért mész oda Indiába, hogy még ott is kötelezettségeket teljesíts, hogy pihenj, találd meg magad. Az egésznek az a lényeg, hogy érezd jól magad. Ha pihenésre van szükséged, lehet, hogy az első hét azzal telik, hogy csak alszol, és ez így van jól, akkor be sem menj az előadásba. Nincs kell, nincs kötelező, nincs kötelesség.
És akkor 5.30-kor harangoznak.
Igen, aztán
van egy ima,
reggeli meditáció, reggeli jóga óra, és szerintem ez 8 óráig be is fejeződik. Tehát tudjátok, hogy itt Európában például, vagy a nyugaton vannak ezek a hot jogák, meg mindenféle egyéb irányzatok. Ott reggel szeretnek jogázni, amikor még nincsen meleg, tehát ez szóba se jöhet, hogy ők a melegbe fognak jogázni. Senki nem jogázik így a 40 fokban, vagy 45 fokban napközben, reggel meg este. Aztán van jó kis reggeli, kolompolással folytatódik. Megszokjuk ezt a kolomp hangot, mert rohadt jó kaják vannak egyébként, és mindenki azt várja, hogy mikor fog megszólni a kolomp. Van reggeli, van ebéd, van délutáni tea, 5 órai tea helyett, az angolok, ugye angol gyarmat volt, ezt a teázást nagyon átvették, viszont 4 órakor van valamiért, azt nem tudom miért, hogy egész Indiában vagy csak az asramban, de itt 4-kor van a tea, 4 órai tea van. Vannak délelőtti, délutáni előadások, 1-1 órások. 5 órakor van a meditáció, ahova Svami Rita van, vagy épp az asramnak a vezetői, szvámik, haladó gyakorlók is ott vannak, és velük tudsz gyakorolni.
Egész más egy ilyen környezetben meditálni, amikor sok-sok haladó gyakorló meditál, ugyanakkor körülötted, létrejön egy elmemező, ami húz téged is. Nagyon-nagyon könnyű elcsendesedni. Nem olyan, mint amikor itthon megpróbáljuk megfigyelni a légzésünket, vagy megpróbálunk meditálni, és minden eszünkbe jut.
Egyébként az asramot egy ilyen teljesen jól szervezett egységként kell elképzelni. Például van staff meeting ugyanúgy a tanároknak is, meg mindenkinek, mint nyugaton. Mi is részt szoktunk venni, csak ez mondjuk este 9.30-kor van, az esti imák után van a staff meeting. És akkor megbeszélik, hogy a következő napra kinek mire van szüksége, hogy látják, hogy a koreai csoportnak, a magyar csoportnak, vagy ki hogy áll, hogyan haladnak a gyakorlásba. Ilyen szervezett kis cégként kell elképzelni, és tök európai felfogásúak. Mind a mellett, amikről eddig beszéltünk, hogy milyen emberek.
De a fő alapelv az, amit Svami Véda mondott, hogy minden arról szól, hogy a guest happy legyen, hogy a vendégek boldogok legyenek, mert ha a vendég boldog, akkor Isten is boldog.
Igen, ezt nagyon érezni.
Akkor így a beszélgetés végén, a szokás szerint, Meli, vezess kérlek végig nekünk egy meditációt, egy elcsendesedést.
Jó, most is egy ilyen rövid 2 perces elcsendesedést, vagy legalábbis közel 2 perces elcsendesedést fogunk csinálni, úgyhogy ez egy olyan kis rövid meditáció, amit bárhol, bármikor megcsinálhatunk. Tudjátok, nem kell hozzá fél óra, elég 2 perc is. Úgyhogy arra kérlek, ez egyetlen dolog, amire figyelj ilyenkor, hogy a gerinced egyenes legyen. Nyújtózz meg egy kicsit, a fej, nyak és a törzs egy vonalban legyen. És a következő kilégzéssel hunyd le a szemed. Vondd vissza a figyelmedet minden más térből és minden más időből az itt és mostba. És anélkül, hogy közbeavatkoznál, csak kezd el megfigyelni a spontán légzésed ritmusát. Figyeld meg, hogy milyen a légzés, gyors vagy lassú, mély vagy felszínes, zaklatott vagy nyugodt. Ne ítélkezz, csak egyszerűen figyeld meg, mint egy szemtanú. a légzésed pusztán attól, hogy megfigyeled, magától elcsendesedik. És ha a légzés elcsendesedik, megnyugszanak a gondolatok, és elcsitulnak az érzelmek is. Csak figyeld a légzésed áramlását, anélkül, hogy közbeavatkoznál. Ne akar tudatosan mélyíteni vagy lassítani a légzést. Csak engedd, hogy folyékonyan áramoljon a saját természetes ritmusában. Engedd, hogy eltűnjenek a ki- és belégzések közti szünetek. És a légzés, mint egy egységes folyam áramoljon. Puhán és könnyedén. És miközben kapcsolatban maradsz az áramló légzéssel, nagyon lassan is, hunyorogva nyisd ki a szemed, és maradj kapcsolatban a légzés áramlásával nyitott szemmel is. Om Shanti.
Köszönjük szépen, Meli! Nektek pedig köszönjük, hogy ismét itt voltatok velünk, hallgattatok és néztetek bennünket. Legyetek velünk legközelebb is, és hogyha tehetitek, iratkozzatok fel a csatornánkra. Ha pedig kérdésetek van, vagy témaötletetek, akkor tudtok e-mailt küldeni a podcast@kukacmeditacio.com e-mail címre, ékezetek nélkül, tehát podcast@kukacmeditacio.com.
És hogyha szeretnétek kapcsolódni a 90 napos kihívásunkhoz, amikor minden nap 12 óra 5 perckor bejelentkezem élőben a Facebookon és az Instagramon is, és élőben megcsinálunk együtt egy nagyon rövid 2 perces elcsendesedést, akárhol vagyok, akármit csinálok, bejelentkezem. Úgyhogy ez egy nagyon jó alkalom, hogy segítsek kialakítani és megszilárdítani a napi meditációt. Gyertek és csatlakozzatok, várunk titeket szeretettel, várlak titeket szeretettel.
12.05 minden nap.
Instagramon a meditáció alsó vonal Nagy Melinda profilon találtok meg, a Facebookon pedig Nagy Melindaként, úgyhogy ha rákerestek, akkor megtaláltok, és remélem, hogy minél többen becsatlakoztok, és együtt gyakorolhatunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok!
Köszönjük, sziasztok!
Sziasztok, köszönjük!
Sziasztok!